Fenntartató Városok Podcast. Fenntartatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
Milyen szerep jut a városoknak a fenntarthatósági átállás folyamatában? Melyek azok az innovatív megoldások, javaslatok, amelyek elősegíthetik a lakosságot a fenntarthatósági átmenet gyorsabb lebonyolításában? Hogyan fogadja mindezt a társadalom? Készen állunk arra, hogy valóban egy fenntartható világban éljünk? A Fenntartható Városok mai epizódjában az okosváros koncepciót járjuk körül szakértő vendégeimmel. Én Bartuszek Lilla vagyok, a Fenntartható Városok házigazdája, vendégeim a stúdióban pedig Erdei Balázs, a Green Urbanics alapítója és vezetője, valamint Gallai Máté, a Club Smart Bench ügyvezetője. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük szépen, szívesen.
Köszönjük szépen.
Elsőként én célszerűnek tartanám az epizód címében feltett kérdést körüljárni egy kicsit. Mitől okos az okos város?
Szerintem ma már nem csak azért, mert digitálisan haladott, előre haladott, nem csak azért, mert be van buzalozva az egész életünk, nem csak azért, mert a digitális transformáció viszi előre a világot, hanem azért is, mert csak fenntartható módon vihetjük tovább mindazt, amit a városi életről tudunk a következő évtizedekben is. Tehát ha arra nem figyelünk, hogy a természettel összhangban éljenek a városlakók is, és megszűnjön az a fajta eldobható társadalmi építkezés, ami jelenleg zajlik, akkor a jelenlegi életmódunk nem lesz folytatható a jövőben.
Nekem 4 gyerekem van, és a gyerekeim sokszor ugratnak azzal, hogy hoznak különböző tárgyakat hozzám, és mondjuk azt mondják, hogy okos füzet, okos vonalzó, okos ez, okos az. És igazából az az érdekes, hogy 3, 5, 7, 10 évesek mégis látják azt a néha kicsit ironikusnak tűnő dolgot, hogy ugye sok mindenre rásütjük ezt a jelzőt, hogy okos, és pontosan, ahogy Balázs mondta, ez így önmagában még nem biztos, hogy az egész életünket, a környezetünket okossá teszi. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az okos városokhoz leginkább okos emberekre van szükség, ami aztán mindent meghatároz, hiszen hogyha fölmérjük azt, hogy látjuk azt, hogy milyen problémák között élünk, milyen lehetőségeink vannak, akkor az okos ember okosan meg tudja tervezni a jövőjét, meg tudja tervezni a saját környezetét, és ezt meg is tudja építeni. És ez valóban nagyon sok egyéb tényezőből áll, nem csak az eszközökből.
Balázs, a ti szervezetetek természetalapú, biológiai ihletésű, környezetbarát és tiszta technológiák elterjesztésének elősegítésén dolgozik. Mit kell érteni ez alatt?
Egészen röviden minden olyasmit, amitől a városokban kevesebb lesz a beton, az acél és az üveg aránya, és több lesz a zöld felületek, a karbonnegatív megoldások, a természetközeli és bioinspirált felületek, tárgyak, installációk aránya a városban. A biológiára annak idején mondta tanárom, hogy az elsősorban a felületek tudománya, ahol pedig puszta beton van, járdasziget van, ahol sima falak vannak, ott nagyon kevés lehetőség van arra, hogy tisztább és élhetőbb városban éljünk. Ezért szükség van arra, hogy minél nagyobb felületű zöld berakások, beépítések legyenek egy-egy városban, és minél közelebb legyünk ahhoz, amit az élhető természetes környezethez hasonlónak vélünk.
Máté, a ti cégetek okospadok gyártásával foglalkozik. Mennyire elterjedtek az okospadok itthon, és mennyire tudja a lakosság azt, hogy mire is használhatók valójában?
Valóban mi így kerültünk a köztudatba, hogy az okospadokat gyártó cég, és ez tulajdonképpen így is van. Nem is akarom ezt egy pillanatig sem tagadni, de kiegészíteném azzal, és itt újra csatlakoznék Balázshoz, hogy mi is törekszünk arra, hogy a termékeinkkel, megoldásainkkal picit élhetőbbé tegyük a városokat, és ezt nem csak és kizárólag okospadok forgalmazásával és gyártásával próbáljuk meg elérni, hanem hamarosan megjelenünk újabb termékekkel is. De hogy válaszoljak a kérdésedre, én azt látom, hogy egyre elterjedtebb eszköz az okospad. Nálunk az ötlet az egy olyan 5-6 évvel ezelőtt jött, tulajdonképpen sétáltam Óbudán egy közterületen, elmentem egy pad mellett, és az hasított belém, hogy mennyire több funkciót lehetne adni ezeknek a köztéri felületeknek. Akkor én még őszintén megmondom, hogy nem okospadra gondoltam, csak arra, hogy ezeken a felületeken akár napenergiát is lehetne gyűjteni. és hazamentem, elmeséltem a feleségemnek, nem mondom, hogy olyan nagyon nagy port kavart az ötlet, de másnap azért mégsem hagyott nyugodni a dolog, és megnéztem az interneten, hangsúlyozom, ez 5-6 éve lehetett, hogy létezik-e ilyen napelemes pad, akkor még én ilyet nem találtam, viszont a munkának nekiálltunk a kollégáimmal, akik egyébként alapvetően webfejlesztéssel és arculattervezéssel foglalkoznak, de megvolt az ilyen irányú affinitás bennük és bennem is, és arra jutottunk, most oda jutottunk 5-6 évvel később, hogy 3 termékkel vagyunk a piacon, és azt látjuk, hogy nagy az érdeklődés a termékeink iránt. Egyre több magyar városban és településen jelennek meg ezek az utcabútorok. Nyilván nem csak a mi termékeink, hanem más nemzetközi gyártók termékei is. Mi nagyon örülünk annak, hogy a mi fejlesztéseink iránt nagy az érdeklődés nem csak idehaza, hanem a legtávolabbi országokból is kapunk komoly megkereséseket, és mindez számomra arra utal, hogy jó irányba gondolkodunk. Tehát ma még biztos sok szó fog esni arról, hogy milyen jövője van a városainknak, akár a meglévő városoknak, akár a megépülő városoknak, és hogy abban ezeknek a megoldásoknak, nem csak az okospadoknak, hanem minden fejlesztésnek milyen szerepe van.
Hogyan látjátok kifejezetten a döntéshozók, vagy ugye Máté, a te esetedben azt gondolnám, hogy leginkább a városvezetők az a kör, aki releváns szereplője a kérdésnek, tehát kifejezetten a döntéshozók, városvezetők és az üzleti szereplők szerepét?
Rendkívül fontosnak. Egyel én a kevésbé fontosnak tartom, mint a közvélemény tudatának, vagy tudatállapotának fejlesztését, vagy mint az ismeretterjesztést, de rendkívül fontosnak tartom én is. A napokban jött ki az a hír, az Egyesült Államokban, Colorado-ban, Denver egyik külvárosában készült egy nem is gondolatkísérlet, felépült egy teljesen karbonnegatív lakónegyed, szépen beálltak elektromos áramra, amit megújuló energiákból, tiszta technológiákból táplálnak. Egy bizonyos részleg elkészült, és a fejlesztéshez viszont már nem kapták meg az engedélyt, ugyanis nem használnak gázt. És a gázfelhasználás csökkentése olyan mértékben ártott a városvezetés véleménye szerint a adófizetésnek, illetve ott a adóbevételeknek, hogy nem adtak engedélyt a következő folytatásoknak. Tehát ez Arvada város rész egyébként Denverben. De rendkívül fontos, hogy az egész döntéshozói komplexum ugyanúgy gondolkozzon, ahogy az zöldek.
Én ezt csak megerősíteni tudom, mert ugye mi nagyon sok városvezetővel találkozunk a munkánk során. Egyébként hál' Istennek nem csak városvezetők és politikusok a mi ügyfeleink. Nagyon örülök annak, hogy az üzleti életből is sokan látják azt, hogy érdemes talán velünk együttműködni. Még akkor is, hogyha abban a körben érthető módon inkább üzleti megfontolások által vezérelve keresnek meg minket, de tény, hogy egyre inkább ebbe az irányba gondolkodik mindenki. De viszont valóban így van, hogy a városvezetőknek a hozzáállásán nagyon sok múlik, de nem is csak a hozzáállásán, hanem azon is, hogy ők maguk mire kapnak lehetőséget. Ha a mi esetünkben Magyarország vonatkozásában, mondjuk az Európai Unióból, vagy a kormánytól az adott települések meghatározott tematikában kapnak lehívható összegeket, akkor ők ezeket arra fogják elkölteni, akár az okosváros, akár a fenntarthatóság témakörén belül. Ezért gondolom azt, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket a meglévő forrásokat ki hogyan használja föl, és nyilván ebben elsősorban a politikusok döntenek. Ezért is örülök annak, hogy mi magunk is egyre több olyan előadásra, szimpóziumra, konferenciára kapunk meghívást, ahol ez a téma, és ahol ott vannak mind a döntéshozók, mind az üzleti élet szereplői, illetve nem utolsó sorban, sőt kiemelve a szakértőket, illetve azokat a tudománynak a képviselőit, akik ebbe releváns tanácsot tudnak adni a döntéshozóknak.
Ennek nagyon örülök, hogy említetted az üzleti élet szereplőit. Ma már mi is ezt tapasztaljuk a Green Urban X részéről, hogy az általános karbonpiaci beavatkozások, vagy az offset metodológia mellett az offset vásárlás és különböző távoli beavatkozási, olcsó, költséghatékony beavatkozási pontok mellett egyre több üzleti szereplő ismeri fel, hogy tekintettel arra, hogy a vásárlói, az ügyfelei nagy része városlakók, érdemes fenntarthatósági projektekbe, érdemes fenntarthatósági beruházásokba erőforrásokat ölniük, hiszen a megvalósuló zöld fejlesztések ott fognak pozitívumot jelenteni, ahol ők is dolgoznak, illetve ahol az ügyfeleik is mozognak, élnek, laknak.
Az imént szóba került a közvélemény, ahogy te fogalmaztál. Mennyire van tisztában a lakosság azzal, hogy mire is irányulnak ezek az okos fejlesztések?
Melyik lakosság? Ugye Nyugat-Európában vagy Észak-Európában vannak olyan városok, ahol kifejezetten a lakók kényszerítik ki ezeket a zöld fejlesztéseket és fenntarthatósági beruházásokat. Ha azt kérdezzük, hogy nálunk Közép-Kelet-Európában ez hogy működik, kevésbé, ma még kevésbé, elég csak a méhlegelők visszás fogadtatására gondolni, vagy arra, hogy manapság azért még, amikor arról beszélünk, hogy a városokat kössük össze minél jobban az természettel, akkor azért előjönnek a gondok, ugyanis szétrágja az autóknak a húzalozását, bejönnek a vaddisznók a kertekbe. Sokan a negatívumokat látják azért még elsősorban, vagy egy Miyawaki típusú mini erdő, az még gyakran a ápolatlanság látszatát keltheti a közvéleményben. Úgyhogy nagyon sok ismeretterjesztésre van szükség, nagyon sok munkára van még szükség a zöldek részéről, nagyon sok munkára van szükség az olyan szakemberek részéről, akik ezzel dolgoznak, hogy a lakosság jobban megértse, hogy ez hosszú távon hogyan lesz pozitívuma egy város részének.
És mi a helyzet Magyarországon?
Egyetértek Balázzsal, ugyanakkor annak nagyon örülök, hogy mi ennek egy nagyon pici szűk szegmensét látjuk, de az viszont teljesen kézzelfogható. Amikor valahol kihelyezünk egy okospadot, akkor nyilván az emberek különböző módon reagálnak rá. Én nagyon örülök, hogy az esetek többségében azért ez pozitív, és aminek külön örülök, hogy az idősebbek részéről is pozitív fogadtatás tapasztalunk. Nyilván sokszor ér minket az a nem is vált, hanem mondjuk azt jegyzik meg, hogy hát biztos, hogy erre volt-e leginkább szükség, hogy nincsenek ennél nagyobb problémák. Ezzel én alapvetően sok esetben egyet tudok érteni, utána mégis nagyon jó azt látni, hogy ezeket a termékeket tényleg sokan használják, és hogy ez, mint említettem, valóban az idősebb korosztály is megbarátkozik vele, használja, és ami nagyon-nagyon fontos és nagyon örömteli, hogy bár alapvetően egy digitális eszközről van szó, ami látszólag a digitális jelenlétünket fokozza még, de ugyanakkor mégis nem csak virtuális, hanem fizikailag is találkozhatnak az emberek ott a termékeink körül. Ilyenkor szoktam azt elmesélni, hogy nekem egy nagyon pozitív élmény, az egyik legjobb visszajelzés az volt, amikor az egyik termékünk mellett elsétálva azt hallottam, hogy egy fiatal srác fölhívott valakit, és azt mondta a vonal másik végén lévő személynek, hogy találkozzunk a padnál. És azon a téren mondjuk 8-9 pad volt, ebből az egyik az a mi okospadunk, ami arra utal, hogy valahogy úgy is szoktuk mondani, hogy egy találkozási pont, amire külön büszkék vagyunk, hogy van egy olyan termékünk, ami talán olyan értelemben mindenképpen egyedülálló, hogy felülről fedett, 8 személyes, sokan tudnak körötte összejönni, találkozni. Tudtunk a ilyet, egyelőre még csak mi gyártunk és forgalmazunk világszerte, talán ez is az oka annak, hogy nagyon-nagyon sok helyről kapunk megkereséseket, és én bízom benne, hogy egyre jobban a köztudatba kerülnek ezek a megoldások, egyre elfogadottabbak lesznek, de mindig hozzáteszem ezt ilyenkor, hogy azért önmagukban ezek az eszközök még nem teszik okossá az adott települést és a várost. Meggyőződésem, hogy kell, hogy legyen a városvezetés részéről és az üzleti szereplők részéről egy olyan gondolat és elmélet, ami ezeket a különböző új technológiájú megoldásokat összefogja és rendszerbe foglalja, mert ahogy említettem, nagyon sok ilyen tematikájú konferencián volt szerencsém részt venni az elmúlt időszakban, és szinte tátott szájjal hallgattam és figyeltem, hogy milyen elképesztően zseniális megoldások vannak, és aminek külön örülök, hogy itt Magyarország. Tehát ez egy olyan jellegű felzárkózást is jelenthet Magyarországnak, ami végre lehetővé teszi azt, hogy bizonyos megoldásokban, bizonyos szegmensekben mi járjunk az élen, és akár a mi megoldásainkat keressék tőlünk nyugatra, vagy a világ teljesen más részein.
Hú, ez egy nagyon jó meglátás volt. Szabad akkor csatlakoznék. Nem csak a közösségfejlesztési funkciót emelném ki, ez rendkívül fontos egy ilyen helyzetben, illetve egy ilyen terméktípusnál. Én hozzátenném még azt, hogy ezekre még azért is nagy szükség van, mert az átlag lakos ugye ritkán jut el a szennyvíztisztító telepre, hiába van ott esetleg egy zöld fejlesztés, és teljesen biológiailag lebomló termékeket, illetve biológiai rendszereket másoló technológiákat alkalmazott a rendszer, vagy az újrahasznosító központba ritkán jut el. Vagy ha egy épület energiahatékonysága 45%-kal javult, az kihez jut el. Ellenben, ha az utcán találkozik ilyen installációkkal, találkozik egy okospaddal, találkozik egy olyan légszűrővel, amiben moha panelek vannak, ilyenek vannak például Berlinben, vagy sok európai városban, amik érezhetően a környékükön friss, szinte erdei levegőt bocsátanak ki a túloldalon. Ezekkel a szemléletet is lehet könnyebben formálni. Sajnos ilyen világban élünk, amit látunk, és amit tapinthatunk, kézenfoghatóan, megtapasztalhatunk környezetünkben, annak hiszünk legjobban.
Ugyanakkor teljesen egyetértek ezzel, hogy ezek látható, kézzel fogható dolgok, de mi arra kifejezetten ügyelünk, nagyon-nagyon odafigyelünk, hogy ezek viszont véletlenül se legyenek látszat beruházások, amit a mi termékeink esetében két irányból tudok megfogalmazni. Az egyik az az, hogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lehető leghosszabb legyen az életciklusuk. Ezért olyan alapanyagokat használunk, és olyan technikákat, technológiákat, amik lehetővé teszik azt, hogy ezek a padok, ezek hosszú éveken át kiszolgálják az arra járók igényeit. Fiatal cég vagyunk, mégis 3-4 éves tapasztalatunk van már a saját termékeinkkel kapcsolatban, ezek hál' Istennek nagyon pozitívak. Mi az alumínium szerkezet mellett döntöttünk, mert az én magam se tudtam, bevallom, hogy végtelenszer újra hasznosítható, és mi ezt gyakoroljuk is. A fejlesztés közben nyilván a prototípus termékek minden gyerek betegségét magukkal hozzák, és az így létrejövő, fogalmazunk úgy, hogy nem megfelelő termékeket, mind sikerült elemeire bontanunk, és minden részében újra hasznosítani, amit nagyon fontosnak tartok, de tényleg a legfontosabb az, hogy ezek a termékek ne csak pár hónapig, pár évig, hanem akár hosszú-hosszú évekig szolgálják az arra járók igényeit, illetve amit még fontosnak tartok, hogy a működésük közben ténylegesen kézzelfogható előnyt jelentsenek az arra járóknak. Ugye már nem olyan nagy újdonság az okospad, de mégis, ha megengeditek, akkor 2-3 mondatban bemutatom, hogy elmondom, hogy mitől nevezzük mi annak. Ugye 100%-ban napenergiával működnek, akkumulátorok segítségével lehet rajta telefon tölteni USB portokon keresztül, illetve QI töltők segítségével, és természetesen az összes termékünk az Wi-Fi hotspotként működik, aminek két szempontból van nagyon fontos jelentősége. Egyrészt nyilván a pad használói tudnak internetezni rajta, de ezáltal tudjuk mi biztosítani a távfelügyeletet, ami a termékek folyamatos és megbízható működéséhez elengedhetetlen. Emellett úgy szoktam bemutatni a padjainkat, hogy egy mini időjárásállomás, mert szenzorokat helyezünk el benne, UV-index, páratartalom, légnyomás, légszennyezettség, hőmérséklet, ezeket méri és mutatja a kis kijelzőjén, és a kijelzőt azért tartom nagyon fontosnak, hogy mi ezt beépítjük, mert túl azon, hogy ezeket az értékeket megjeleníti, amit egyébként természetesen az emberek többségének a zsebében lévő telefonján is megnézhetné, de mi ezt az ügyfeleinkkel, ha szabad így fogalmazni, a járókelőkkel folytatott kommunikáció során tudjuk használni, mert amíg a termékek tavasztól őszig teljesen magabiztosan működnek, hiszen főleg itt magyarországi viszonylatban magas a napsütéses órák száma. Mi azt a célt tűztük ki magunk el, és ezt sikerült is megvalósítanunk, hogy ezekre a termékekre ne úgy tekintsenek, mint szezonális termékek, hanem úgy, mint amik télen is képesek működni. Miközben nyilván mi is ugyanazon a napenergiával dolgozunk, mint a konkurens cégek. Mi azt találtuk ki, hogy ahogy a padban ezek a szenzorok működésbe lépnek, folyamatosan figyelik például az akkumulátoroknak a töltöttségi szintjét, feszültség szintjét, és ennek megfelelően kapcsolják ki, illetve be az egyes funkcióit a padok. Ennek köszönhetően például télen, amikor kevesebb a napsütés, kevesebb a beviteli energia, akkor például a ledes díszvilágítás az első, amit a pad autonóm módon lekapcsol, ezáltal lehetővé válik az, hogy a fontosabb funkciók, mint például a Wi-Fi, az az év 365 napján elérhető legyen. Ezt szeretnénk mi még továbbfejleszteni, ezért is próbáljuk az emberek tapasztalatait és visszajelzéseit beépíteni a fejlesztéseinkbe. Ugye úgy az volt az indító kérdésed, hogy mitől okos város az okos város. Többek között attól szerintem, hogy valamennyire megvalósul a közösségi tervezés. Ez nyilván elsősorban inkább a közterületek és városok szintjén, de valahol ezt mi is gyakoroljuk, hiszen próbálunk nem csak a saját fejünk után menni, hanem meghallgatjuk az emberek tapasztalatait, észrevételét, és azoknak megfelelően próbálunk továbbfejleszteni.
Szuper hallani, hogy ennyire nyitott a lakosság, és párbeszédet folytat veletek. Mik a hátrányok? Csak hogy egy kicsit a negatívumokról is beszéljünk. Mik azok az akadályok, amik megnehezítik azt, hogy valóban az okos város, mint koncepció elterjedjen?
Vissza tudok utalni arra, amit Máté mondott az előbb. Gyakran egy-egy ilyen városi zöld beruházásról megkérdezik, hogy mennyire látszat beruházás mondjuk egy nagyvállalat recepcióján egy zöld háttérfal, egy akvaponikus rendszerrel működő zöld fal. Valóban nem járul sokkal hozzá a széndioxid lekötéséhez, valóban nem járul sokkal hozzá a levegő tisztításához, de mégis egy kicsi. Mi úgy vagyunk vele, hogy minden egyes négyzetméter számít. Minden egyes plusz százalék az energiamixben, ami tiszta energiából származik, számít. Minden egyes műanyag darab, ami nem kerül a hulladéklerakókba, hanem helyette valami újrahasznosító anyagot lehet használni, számít. Tehát mi úgy vagyunk el, hogy minden kicsi számít, sok kicsiből, sok kicsi sokra megy alapon, még ezeknek is a pozitívumát érdemes nézni. Valóban a költséghatékonyság manapság nagy úr, tehát a városvezetők, illetve az üzleti élet szereplői mindig beleszámítják azt, hogy mekkora ráfordításból elérhető pozitív hozam. Ez egy érdekes kérdés ennek, hogy mennyire hasznosak például.
És mit hoz a jövő? Részben első körben arra lennék kíváncsi, hogy ti mikorra prognosztizáljátok azt, hogy még ennél is nagyobb teret kap, és valódi hangsúlyt kap az okosváros és az okosfejlesztés.
Épp a napokban hallottam azt, ami engem egészen megdöbbentett, hogy 2050-ig az emberek háromnegyede városokban fog élni, és nem is ez az első sorban a megdöbbentő adat, hanem az, ez pont a köztársasági elnök mondta el az egyik podcastjában, hogy az elkövetkezendő 30 évben annyi városi infrastruktúrát fogunk megépíteni, mint amint az elmúlt 2000 évben épített az emberiség. Ez azt hiszem egy elég megdöbbentő és magával ragadó adat, de ugyanakkor érdemes meglátni benne a lehetőséget, mert hogyha ezt okosan tesszük, és végig gondoltan, és azoknak a gondolatoknak a jegyében, amiről most itt beszélgetünk, akkor ezt egy hatalmas nagy lehetőségként lehet felfogni. Nyilván sokkal nehezebb a meglévő városi infrastruktúrát úgy átalakítani, hogy az élhető legyen. Gondoljunk csak a belvárosi szűk utcákra, ahol nagyon kevés a zöld felület, és az infrastruktúra is több, 10 vagy akár 100 éves is lehet. Az újonnan épülő városoknál ez egy óriási lehetőség. Mi épp a mai napon kaptunk Bakuból megkeresést, az is egy egészen megdöbbentő dolog volt, amikor mondta nekem az ottani külgazdasági attasé, hogy azért keresett meg minket, mert egy új város épül, és a beruházók, illetve az ottani döntéshozók keresik azokat a megoldásokat világszerte, ami által az újonnan megépülő városnegyedek, illetve konkrét nagyvárosok, azok fenntarthatóak lesznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon gyors és óriási változások előtt állunk, hogy ebből mi Magyarországon, itt Budapesten mikor és mit fogunk tapasztalni, azt megmondom őszintén, hogy nem tudom megmondani, de azt azért örömmel látom, hogy tényleg minden szinten elindult egy nagyon komoly gondolkodás. Mi magunk is meghívást kaptunk a Planet Budapest 2021 rendezvényre, ahol nagyon örülök annak, hogy 160 magyar cég jelenik meg, akik bemutatják a maguk ötletét, fejlesztését, és hogy erre megvan a nyitottság nem csak Magyarországon, hanem a V4 országokból is sokan jönnek meg, hát remélem, hogy minél több a világ minél több részéről. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon intenzív és gyors változás, ami vár ránk, és ebben meg kell, hogy lássuk mindannyian a lehetőségeket.
Egyetértek. Évszámos becslésre én sem vállalkoznék, az szerintem nagy merészség lenne. Én még azt tenném ezekhez hozzá, hogy az elmúlt időszakban akár gondoljunk csak a világméretű COVID-járványhelyzetre, vagy a egyre gyakrabban előforduló természeti katasztrófákra, amik most már azokat a városokat is sújtják, ahol a pénzügyi döntéshozók többsége él, tehát nem csak a távoli trópusi területeken jelentkeznek. Egyre több helyen ébresztik fel a vezetőséget, a lakosságot, a városi tervezőket, ráébresztik arra, hogy úgy nem mehetnek a dolgok, ahogy a korábban. És tényleg a következő időszakban 260 milliárd négyzetméter új beépített területre számíthatunk. Valóban az új építkezéseknél, az új városrészek, új épületek tervezésénél most már egyre több helyen bele kalkulálják azt, hogy a zöld fejlesztések, az energetikai beruházások, a tiszta technológiák alkalmazása az nem feltétlenül csak pluszköltséget jelent, ez gyakran üzleti lehetőséget jelent, ez gyakran hosszú távú megtérülésekkel jár, ezért nyilván ott könnyebb a döntéshozókat megfelelő irányban oszogatni. De azért nem mennék el amellett sem, hogy a meglévő épített környezetben is lehet nagyon sok mindent tenni. Ebben egyébként a hazai cégek, illetve a hazai kutatók, fejlesztők élen járnak. Nem tudom, a kedves nézők, hallgatók tudják-e, de például a épület retrofitting mozgalomban Magyarország elég jó pozíciókat foglal el a világban. Tehát mi tudunk olyat, amit sokan sok helyen nem, hogyan lehet nagyon sok éves infrastruktúrákat úgy felújítani, hogy az jelentősen hozzájáruljon az energiafogyasztás csökkentéséhez, vagy a szennyezések leszorításához.
Egyébként ez én is szeretik csatlakozni, mert mi például most egy olyan megoldásban gondolkodunk, egy olyan új termékben gondolkodunk, ami ugyanúgy beültethető a már meglévő környezetbe, sőt, igazából az ötletet is ez hívta életre. Konkrétan a padjainkat szeretnénk úgy átalakítani, vagy újra gondolni, hogy azok a busz és villamos megállóként működjenek. Tulajdonképpen ez egy teljesen más termék, annyi a párhuzam, hogy a működésű elvük hasonló, ezek is napelemes termékek lennének, zöld fallal ellátva, és arra törekszünk, hogy a lehető legautonómabb módon működjenek. Én biztos vagyok benne, hogyha ez a termék ez ugyanolyan minőségben meg tud jelenni, mint hogy az eddigi termékeink, akkor alkalmas lehet arra, hogy akár budapesti viszonylatban, itt a sűrűn beépített belvárosban, mondjuk egy busz vagy villamos megálló oldalában egy zöld fal megjelenhessen. Nem értek ez a részéhez, de egyben biztos vagyok, hogy minden egyes négyzetméter, ahogy Balázs, te is mondtad, minden egyes kis levélnek van létjogosultsága a nagyvárosokban, úgyhogy mi például most ebbe az irányba fejlesztünk, és ráadásul minden egyes ilyen eszközt próbálunk a lehető legösszetettebb módon kezelni. Gondolok itt arra, hogy egy másik magyar startuppal együttműködve, itt például rollertöltést is szeretnénk biztosítani ezeknél a megállóknál, és nem is megállóként szeretnénk ezekre gondolni, hanem inkább mikromobilitási pontként próbáljuk az új termékeinket megfogalmazni. Nyilván látjuk azt, hogy milyen technikai korlátok vannak még, vagy technológiai korlátok vannak még egyelőre. Itt az előbb kérdezted azt, hogy milyen akadályok vannak. Hát mi azért sokszor belefutunk abba, hogy bár a napelem piac az nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, egyre jobb a hatékonyságuk, ugyanakkor viszont egyre nagyobb az energiaigényünk. Nagyon jók ezek az új eszközök, mint például amilyenek a rollerek, de ezek azért lássuk be, hogy mind-mind energiát igényelnek, úgyhogy mi egy olyan megoldásban gondolkodunk, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek a rollerek például zöld energiával töltődjenek helyben, bent a város közepén, és kevésbé kelljen őket szállítgatni. Az embereket próbáljuk majd arra ösztönözni, hogy úgy használják a rollert, hogy ne csak az útszélén hagyják, hanem akár egy dokkolóba, és a következő pillanatban már a buszon ülhessenek, és ezáltal egy picit talán mi is hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy jobban átgondolt struktúrák jöjjenek létre.
Én azt gondolom, ezek kifejezetten izgalmas tervek a Cube Smart Manage jövőjére tekintettel. Mit tartogatnak a lapok a Green Urbaning számára?
Mi szeretnénk a döntéshozók, üzleti tervezők, városépítészek számára olyan megoldásokat elhozni a nemzetközi porondról, amelyek valahol már kipróbáltak és működnek. Itt mindig óvunk attól, hogy egy az egyben nem szabad másolni, nem is lehet másolni más városok példáját legtöbb esetben. Budapest nem tudja megismételni azt a zöld lombfelületet, amit Szingapúr megtud a trópusi párás területen, vagy nem tudjuk ugyanazt a vízenergiával 80%-ban működő városi üzemeltetést tánozni, ami Genfben például működik. Vagy nem tudjuk, lehet az egész várost átállítani, mint sok holland település megteszi kerékpárforgalomra, mert egyszerűen olyan a telünk, vagy olyan a közlekedési struktúránk. De mégis a lehetőségek, illetve a megoldások nagy része már most is rendelkezésre áll, valahol lehet, hogy eldugva valahol Vilniusban, vagy valahol Kopenhágában, vagy valahol. Ha ezek ismerté válnak, és kiderül, hogy milyen költséghatékonyan, milyen sok pozitívumot hoznak, előnyt teremtenek a városlakók számára, akkor szerintünk ennek hamarabb eljöhet az ideje, illetve hamarabb megtaláljuk azt a fogadóképes közönséget, aki ezeket szívesen látná maga körül is.
Én azt gondolom, hogy az okos város, és mint ilyen az okos fejlesztés, az kétség kívül a következő évek, évtizedek nagy projektjei közé fog tartozni. Úgyhogy én ezzel szeretném is megköszönni a beszélgetést, és sok sikert kívánni a jövőben Gallai Máténak, a Q Smart Bench ügyvezetőjének, valamint Erdély Balázsnak, a Green Urbanics alapítójának és vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
És következő epizódunkban egy nagyon hasonló témával folytatjuk műsorunkat. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan jelennek meg ezek a koncepciók kifejezetten a kis települések vonatkozásában. Addig is látogassatok el a Fenntartható Városok weboldalára, ahol nem csupán a korábbi epizódokat tekintetitek meg, de érdekes tematikus cikkekkel is találkozhattok. Találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. A műsor korábbi epizódjait visszahallgathatjátok Spotify csatornánkon, továbbá az adások visszanézhetőek a YouTube-on is.